Szeretettel köszöntök mindenkit, az egész csapatot ezen a szép délutánon. Nem lesz meglepetés, hogy a Csak azért is házasság elnevezésű házaspáros csendes napunk majd házaspáros témával fog folytatódni. Előtte énekeljük el ezt a szép éneket, amit a kezünkbe fogunk. Egy ige ihlette ezt az éneket, az pedig a Galata 6.2, ami így hangzik, hogy egymás terét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Szeretettel köszöntöm körünkbe Komjáti Karcsi barátomat, feleségét, Évit, és egyik fia is, Andris is eljött, és Karcsi fogja fent látható címmel megtartani az előadást, de a lelkiekre ráhangolódva először szeretném megkérni Zolit, hogy egy gyönyörű verset mondjon el.
Én szeretettel köszöntök mindenkit. Én három verset hoztam. Három nagyon különböző verset, és azért választottam ezt a három különböző verset, és ezt a három különböző költőt, mert mind a hárman nagyon különböző módon viszonyulnak a házassághoz, és közelítenek a házasság kérdéséhez ebben a három versben. De azért mégis mind a három verset valahogy összekapcsolja az a fogalom, vagy kifejezés, ami ennek a csendes napnak is a mottója, hogy csak azért is házasság. Kosztolányi Dezső. A házasság válsága. Egy. A házastárs az a férfi és nő, aki egy fődél alatt él. Vagy azért, mert nagyon szereti egymást, vagy pedig azért, mert egykor nagyon szerette egymást, és most egy életen át hódol feledhetetlen emlékének. Minden férj és feleség költő, aki a mulandó percet akarja megörökíteni. Kettő. Tagadom, hogy a házasság intézményem a különösebb válságban volna. Csak annyira van válságban, mint bármely más intézmény, amelynek cselekvői, szenvedő szereplői, fönntartói, gyarló emberek, akik természetesen nem mind rendelkeznek annyi nemességgel, elnézéssel és főképp értelemmel, ami az élet átéléséhez szükséges. De akkor épp így jogon beszélhetnénk a törvénykezés válságáról is. Van igazság, de vannak rossz bírák is. Három. Azt sem hiszem, hogy a múltban jobbak vagy rosszabbak voltak a házasságok. Plautus épp úgy csúfolja, mint Fleur vagy Cavalier. Aeschylus épp úgy átkozza, mint Ibsen. A házasságok mindig olyanok voltak, mint maguk az emberek. Négy. A házasság nem elavult intézmény. Elavult lehet egy modern vers, amelyet 10 évvel ezelőtt írtak, vagy egy 100 esztendős törvény, vagy egy 1000 esztendős fölfedezés, de olyasmi, ami a föld teremtése óta mindig és mindenütt szükségszerűen megvolt, nem lehet elavult. Mert benne gyökerezik az emberi természetben. Mióta a világ áltámadják, de eddig nem találtak helyette jobbat, derék csinálmány, amely ennyi kritikát kiált. És ne feledjük, Ádám az első férj, és Éva az első feleség. 5. A szabad szerelem fából vaskarika. Csak rab szerelem van. Aki szeret, az már nem szabad, nem független a szerelmétől. Ha szeretek valakit, azt akarom, hogy a rabom legyen. Kizárólag és örökké, és nekem is a rabjának kell lennem kizárólag és örökké. Az ölelkező karok nem hasonlítanak-e a rab bilincsekhez? 6. Vannak, akik a házasság erkölcsét korlátnak érzik. Ezek hasonlítanak azokhoz, akik a szonett jambusait, strófa szerkezetét nyűgnek tekintik. A visszatérő 4-es rímben nem veszik észre a folyton megújhodó varást, és csodálkoznak azon, hogy egyesek így írnak, holott a próza korlátlanságában is csaponghatnának. Hiányzik belőlük a művészet, az élet művészet. 7. Elismerem, hogy nem észszerű, mert egészen életszerű. Olyan észszerűtlen, mint maga az élet. Éjszokokkal bírálgatni tehát, azon a címen, mert nem simul XY úr vagy úrhölgy testéhez, a legnagyobb esztelenség. Az apa, anya, gyermek titkos háromságát foglalja magában. Azt a misztériumot, amely az emberiség létezése óta legmélyebben hatott lelki fejlődésére, és megteremtője volt minden vallásnak és művészetnek. Külső formájában talán változhatik az idők során, de ezeket az ősi szálakat nem tépheti el senki. Nyugat 1926. Pilinszky János, azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek. Lehúnyt szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az istenek, a por, meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején. Hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Túrmezei Erzsébet, a harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a jog, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja, nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy, léptél százat, valakiért még egyet kellene. De tested, véred, lázad, majd máskor nyugtat meg az ész, és a jog józanságra int. De egy szelíd hang azt csúgja megint, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Valakin segíthetnél, joga nincs hozzá, nem érdemli meg. Tán összetörte a szíved, az ész is azt csúgja, minek. De Krisztus nyomorog benne. És a szelíd hang halkan újra kérlel, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a harmadik a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne, lehet elégnél hamar. Valóban esztelenség volna. De a szíved békességről dalolna, és míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
Köszönjük szépen Rajkai Zolinak a verseket, és hogy itt van köztünk, itt volt köztünk egész nap. És most akkor kérném Komjáti Karcsi barátomat, a bibliai házasságon a szolgált munkatársát, házasság gondozót, hogy akkor mondja el, hogy mit bízott rá az Isten ma délutánra.
Köszönöm szépen. Én is hadd köszöntsek mindenkit nagy szeretettel, és hadd mondjam el, mennyire öröm nekem, hogy ismét itt lehetek közöttetek. Elnézést kérek azoktól, akiket esetleg bántana a tegező forma, de egyrészt az Úr Jézusban testvérek vagyunk, másrészt nagyon sokan vagytok itt, akiket ismerek személyesen. Hát, hogy hallgattam ezeket a gyönyörű verseket, eszembe jutott, hogy talán meg se kellene tartanom az előadást, hiszen milyen szépen eljutottunk a házasság világi felfogásától a lényegig, a szeretetig. Hát azért valamit megpróbálok én is hozzátenni, néhány szót. Igyekeztem a mai előadást én is a nap mottójához igazítani, csak azért is szeretet, úgyhogy valami hasonlót mondok tényleg én is, a világ hozzáállását a házassághoz, illetve Isten tervét a házassággal. Élni vagy égni. Talán meglepő sokak számára ez a cím, de hogyha elárulom, hogy ez egy kiragadás, mégpedig egy igéből, és ezt az igét kivetítem, akkor talán közelebb kerülünk ahhoz, hogy miért is hoztam ide. Az első korintusi levélből való, amint látjátok. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Hát gondolom, senki sincs közöttünk, aki az élni és az égni közül az égnit választaná, de lehet, hogy második megközelítésben mást fog jelenteni az égni szó is, mint mondjuk a boszorkányok égetése a középkorban. Engedjétek meg, hogy hadd olvassam föl még egy kicsit bővebben ezt az igét, az első korintusi levélből, a harmadik verstől, 1 Korintus 7.3-tól olvasnám. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra. De azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. És akkor itt jön egy-két elég érdekes rész, nem mintha az eddigiek nem lettek volna érdekesek. Azt írja Pál, ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is. Viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. Talán furcsa egy kicsit első hallásra, amit Pál mond. Az ember szinte azt is gondolhatná, hogy Pál valamiféle nőgyűlölő, vagy lenézi a nőket. De éppen azért olvastam fel kicsit részletesebben, mert kiderül ebből a szakaszból, hogy valójában Pál arról beszél, hogy a lelkiek mennyivel fontosabbak a testieknél. És arról beszél, hogy ki ilyen, ki olyan ajándékot kap az Úrtól. Pál nem volt nős. De úgy gondolom, nagyon kevesen vannak az emberek között olyanok, akik azt az ajándékot kapják Istentől, hogy olyan mély lelkiségben éljenek, hogy a testi vágyak ne kínozzák őket, és képtelenek legyenek uralkodni magukon. A papi nőtlenség kérdése is valahol itt bicsaklik meg szerintem, hiszen az emberek nagy része mégiscsak testi vágyakkal is rendelkezik. A papok sem mentesek ettől. Csak azért is házasság, jobb házasságban élni, mint égni. Lehet, hogy eltévesztettem volna, és egy történelmi diát hoztam véletlen? Nem, szándékosan tettem ezt a képet ide. Néhány mondatot szeretnék ugyanis emberi szükségleteinkről szólni. És ez a páncélos vitéz, úgy gondolom, jól szemlélteti két alapvető szükségletünket. És pedig ezek közül az egyik a biztonság, a másik pedig a fontosság. Ha bevonulok a várkapun belülre, leeresztem a rostét, becsukom a tölgyfakaput, fölemelem a felvonóhidat, fölöltöm a páncélomat, akkor biztonságban vagyok. Legalábbis így gondolták a középkorban. Házaspári szempontból azonban egy kicsit mást jelent, nem elsősorban ezt a biztonság. Ahhoz, hogy biztonságban érezzem magam, az kell, hogy szeretet vegyen körül. Legyen, akit szeretek, és legyen, aki szeret engem. Nagyon fontos a fontosság is, hogy tiszteletet kapjak. Hogyha valamit elvégzek, akkor azt értékeljék. Ez a két legalapvetőbb emberi szükséglet, ami nélkül nagyon nehéz az életünket élni. Fontos tudnunk azt, hogy minden ember, minden nő és minden férfi számára ez a két legalapvetőbb szükséglet, a szeretet és a tisztelet iránti vágy, de némi különbség van a nemek között hangsúly tekintetében. A férfiak és a nők nem ugyanazt a hangsúlyt helyezik a szeretet és a tisztelet igényükre, a férfiak előtérbe helyezik a tiszteletet, a nők pedig a szeretetet. Ebből következik már, hogy tudnunk kell, hogy a párunknak mire van szüksége elsősorban. Nekem tudnom kell, hogy a feleségemnek szeretetet kell adnom, főleg tiszteletet is természetesen, de nagyobb hangsúllyal szeretetet. A feleségek pedig nem árt, ha tudják, hogy a férjük nagyon kényes a tiszteletre. Hogy értékeljék azt, hogyha meg tudta csinálni a gyerek bicikliét. Ez sem természetes dolog. Feltétlenül szükségünk van arra, tudnunk kell, hogy szeretnek és fontosak vagyunk, valakinek szükség van ránk. Szeretném még egy kicsit tovább vizsgálgatni a szükségleteinket, De előbb nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha ezt a bizonyos páncélt levetjük. Giuseppe Vermilio Szent Sebestyén című képén azt hiszem elég jól látszik a testébe fúródó nyilak, mit okozhatnak, szenvedést. Sérülékenység, kiszolgáltatottság az eredménye, ha levesszük a páncélt. Igen, viszont van lelki páncélunk is, amit akkor is hordunk, hogyha kívül ez nem látszik rajtunk, és hogyha azt a lelki páncélt vesszük le, akkor lelki sérülések érnek minket. Márpedig a magány, a folyamatos egyedüllét lelki sérülékenységet, kiszolgáltatottságot eredményez, hiszen szükségünk van arra, hogy tartozzunk valakihez. Isten társas lénynek teremtett bennünket. És akkor nézzük egy kicsit részletesebben szükségleteinket. Egy világi pszichológus, Abraham Maslow, orosz származású amerikai pszichológus szükséglet piramisát szeretném most kivetíteni. Nagyon sok minden van itt. A lényeg az, hogy Maslow szintekre osztotta az emberi szükségleteket, és azt mondta, hogy az egyes szükségletek akkor lépnek fel, hogyha az alacsonyabb szintű szükségletek legalább részben megvalósulnak. Legalacsonyabb szintű alapszükségletnek a fiziológiai szükségleteket vette, mint az éhség, a szomjúság, fáradtság, szexualitás. Nem is hiszem, hogy nagyon ragozni kell, hogy mindenkinek szüksége van erre. De azt mondja Maslow, hogy legalább részben, ha ezek teljesülnek, ha nem éhezek, ha nem szomjazom, ha legalább tudom egy kicsit kipihenni magamat, és némi szexben is részem van, akkor következik a fizikai védelemre, a kiszámíthatóságra való igényem vagy szükségletem. Ezt múlja felül Maslownál a szeretet és valóvá tartozás igénye. Gondolom, ezt nem is kell magyarázni. Még a szeretetnél is magasabbra helyezte az elismerést. Talán azért, mert ugye ő is férfi. Minden esetre az önbecsülés, a mások elismerése, becsvágy és a hírnév tartozik ide. És azt mondja Maslow, hogyha mindezek a szükségletek, a négy alsóbb szint megvalósul, akkor beszélhetünk önmegvalósításról. Önmegvalósítás alatt azt érti, hogy a bennünk szunnyadó lehetőségeket minél jobban ki tudjuk aknázni, meg tudjuk valósítani. Most nézzük meg ugyanezt a szükséglet piramist egy kicsit a házasság szemszögéből. Ha kielégítetlen szükségleteink vannak, akkor gyötör a vágy bennünket. Odaírtam zárójelbe, hogy égni. Az a helyzet, hogy a legújabb biblia fordítások az iménti igét úgy fordítják, hogy jobb házasságban élni, mint vágyaktól égni. Ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy a boszorkány égetésről van szó, de azért azt gondolom, hogy nem kellemesebb ez a változat sem. Tehát nézzük akkor a házasság szemszögéből Maslownak a piramisát. Kapunk enni otthon, inni is kapunk, van hová lefeküdnünk, aludni, és bár lelki gondozói tapasztalatból tudom, hogy sok gond van a házaspárok között szexuális téren, azért valamennyire remélhetőleg ehhez is mindenki hozzá tud jutni. Itt az éhség és szomjúság kérdésénél hadd mondjam el, hogy nem mindegy az sem, hogy hogyan költjük el azt az ételt, és erre még kicsit később visszatérek. Az ókori embernél nagyon fontos volt, hogy kivel ült le enni. Kicsit később fogom ezt még részletezni. Biztonsági szükséglet, fizikai védelem, behúzódunk a lakásunkba, ha lehet, akkor föltesszük a rácsokat az ajtóra, az ablakra. Ugyanakkor ez a kiszámíthatóság már inkább egy lelki biztonsági szükségletet jelent. Azt jelenti, hogy biztos lehetek a páromban, biztos lehetek az ő szeretetében, a tiszteletében, számíthatok arra, hogy a jövőben is ott lesz mellettem. Szeretet valahová tartozás igénye. Nem hiszem, hogy a szeretetet jobban meg lehetne élni más közegben, mint a házasságban. Elismerés. A tisztelet iránti vágy valósul tehát itt meg. Vajon képesek vagyunk-e elég tiszteletet adni a párunknak? Költői kérdés, és igazából van olyan előadásom is, amikor a férfi-női szerepeknél ezt hosszan ragozom, de ma nem fér bele az időbe. Minden esetre lehetőség van arra, hogyha nem megy, akkor tanuljuk meg a másik iránti szeretetet és a másik iránti tiszteletet. Be lehet gyakorolni. Saját magunkat megvalósítani, a bennünk rejlő lehetőségeket mind jobban kiaknázni, úgy gondolom, hogy lehetőségünk van a házasságban. Tehát ezeknek a szükségleteknek a betöltésére nagyon jó terep a házasság. Nem tudok egyetlen olyan részt sem ebből a szükséglet listából, ami a házasságban ne valósulhatna meg. Természetesen ehhez szükség van arra, hogy a házasság a lehető legjobban működjön. Minden esetre a szükségletek ilyen halmozása és az a tény, hogy mindez betölthető is mutatja azt, hogy Isten a házasságot a mi irántunk való szeretetéből és lehetőségként is adta. Később még kitérek rá, hogy még milyen szándékai voltak és vannak Istennek a házasságunkkal. Most azonban nézzük meg egy kicsit egy olyan ember szemszögéből ugyanezt a piramist, aki egyedül él. Nem muszáj éheznie. Beszaladhat a McDonald'sba, rendelhet interneten is valamit, szomjúságát is oldhatja így. Hogyha elég pénze van hozzá, akkor nem csak nappalit, hanem hálószobát is tud magának teremteni. És hát valamiféle szexualitáshoz is hozzá tud jutni. Ma már rengetegféle szolgáltatás létezik ezzel kapcsolatban is. Most azonban fölteszem a kérdést, hogy ugyanaz, ha én egyedül lerohanok a McDonald'sba, vagy egyedül lefekszem az ágyamra, mint hogyha a párommal szeretetben tudom ugyanezt megtenni. Látszólag a fiziológiai szükségleteim beteljesültek, de úgy gondolom, hogy minőségileg egészen másról van szó. Biztonsági szükséglet. A mai világunkban azt hiszem, hogy minden nap találkozunk már ennek a szükségletnek a sérülésével, hogyha a fizikai oldalát nézzük. Hová lehet biztonságosan kilépni ma a házunkból? Hol van az a hely, ahol nem kell attól tartanunk, hogy baleset vagy támadás ér bennünket? Nem biztos, hogy házaspárként meg tudjuk egymást védeni, de mégiscsak jobb, hogyha van kire számítani, mint hogyha egyedül kell minden problémával szembenéznem. Nem beszélve arról, hogy miféle kiszámíthatóság van az én jövőmben, hogyha nincsen mellettem senki. Úgy gondolom, a bizonytalanság inkább, ami társam az úton, ha egyedül kell mennem. Szeretet valahová tartozás igénye. Azt hiszem, itt aztán már végképp megdőlnek azok az érvek, hogy egyedül is meg lehet szerezni mindent. És ez az a pont, ahol fiataljaink is rengeteg veszélynek vannak kitéve, hiszen szeretnének ők is tartozni valahová. Nagyon könnyen keveredhetnek olyan csoportok közé, amelyek nem biztos, hogy jó irányba viszik őket. Pusztán az együvé tartozás érzése, a másokkal rokon gondolatok is belevihetik fiataljainkat abba, hogy olyan csoportokhoz csatlakozzanak, ami nem jó irányba és végképp nem az Isten szerinti úton vezeti őket. Elismerést szerezhetek egyedülállóként is, építhetek egy nagy hidat, feltalálhatok valami óriási találmányt, és szerezhetek elismerést. De itt most hadd mondjam saját tapasztalatomból is azt, és gondolom, hogy férj társaim, alátámasztjátok ezt. Nincs-e jobb annál, mint amikor valamit elkészítek, és először megmutatom a nejemnek, és megkérdezem tőle, hogy mit szólsz hozzá. Látom, néhányan mosolyognak, lehet, hogy ilyenkor az asszony azt mondja, hogy ezt a vacakot. Igen, hát a hétköznapok nem mindig olyanok, mint az elmélet, de a lehetőség akkor is ott van a házasságban. Egyedülállóként azonban mit tehetek? Minden fórumon megpróbálom elismertetni azt, amit csináltam. Lehet, hogy megpróbálom megvalósítani magamat, Átveszem a nagy díjat, aztán hazamegyek a lakásomba, leülök és nézem a négy üres falat. Tehát úgy gondolom, természetesen sarkítottam egy kicsit, de úgy gondolom, hogy szükségleteink betöltése egyedül csak korlátozottan lehetséges. Nagyon nagy különbség van a házasság és az egyedüllét között, hogyha csak a szükségleteink oldalát nézzük. A Teremtés könyvében ez áll. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Nem magányra, nem egyedüli életre teremtett bennünket Isten, hanem arra, hogy legyen párunk. Hozzáteszem, hogy ez az ige egyből azt is kijelöli, hogy a párunk segítőtársunk legyen. Igen ám, de a világ minden nap fölveti ezt a kérdést, ugyan már miért házasodnék? Biztonság, majd megvédem magam, bemegyek egy fegyverboltba, veszek gázsprét, veszek sokkolót, a rácsot felszereltem, tehát magamat meg tudom védeni, nincs nekem szükségem másnak a védelmére. Ugyanakkor hadd kérdezzem azt meg, hogy egy hölgy nem szereti azt, hogyha erős férfi van mellette? Vagy mi férfiak nem szeretjük azt, hogyha egy gyengéd és szeretetteljes nő a párunk, akit meg kell védeni? Úgy gondolom, nem is szükséges válaszolnom. Tisztelet. Majd én megmutatom. Föltalálok valami olyasmit, ami különb lesz, mint a Facebook. Kis túlzással. Akkor majd elismernek engem, megkapom a tiszteletet. De üldözhetem ezt sokáig, hogyha nincs mellettem senki, aki első körben segítene ebben. Lehet, hogy elérem, és közben olyan magányos leszek, hogy már nem is találok vissza a társas élethez. Szeretet, az mi ugyan már. Az élet kőkemény, kíméletlen harc. Érzésekre nincs idő. Engem nagyon elszomorít egy olyan jelenség, amit most szeretnék veletek megosztani. Senkit nem szeretnék megbántani, sokan vagytok itt fiatalok is. Én azt tapasztalom, hogy a fiatalabb korosztályok között egyre inkább szégyen kezd lenni az érzelmek kimutatása. Ha egy érzelmesebb filmet nézünk, vegyesen idősebbek, fiatalabbak, sok fiatal azt mondja, hogy nyálas. Nem tudom igazából, hogy ez hová vezet, de én ezt kellemetlen élményként élem meg a mindennapokban. Azt gondolom, hogy és a házaspári kapcsolatoknál is nagy gond, hogy nem merjük kimutatni még egymással szemben otthon sem a szeretetet. Házasságban élő nők szenvednek folyamatosan attól, hogy a férjük nem mondja nekik hét számra azt, hogy szeretlek. Vagy valamilyen módon nem fejezi ezt ki. Lehet, hogy a világ azt sugallja, és úgy tűnik, hogy nincs szükség szeretetre, de az alapvető szükségleteinket nem lehet felrúgni. Beköthetjük a szemünket, bedughatjuk a fejünket a homokba, nem fogjuk látni a lényeget, de ettől még az megmarad. Alkalmazkodás még csak az kéne. Valakit kerülgetni a lakásban. Örülök, hogy végre egyel nagyobb lakást tudtam szerezni, ez már nem másfél szobás, hanem két és fél. Van nekem így is elég bajom alkalmazkodni még valaki az, aki téblából mellette. Gyerek, az mire jó? Csak rengeteg gond és eszméletlen költségek. Egyébként is mire erre a havi égbérre? Erre a kevésre, ami nekem van? Előbb majd az anyagiakat megteremtem, aztán meglátjuk a többi ráér, majd később egyszer talán. Vannak, akik meggyőződéses szinglik. Bár szerintem, mint erre később még ki fogok térni, ez inkább csak egy álca. Mégis vannak, akik szeretnek meggyőződéses szingliként élni. Ezt a két képet nem azért tettem ide, mint hogyha ők szinglik, vagy pedig házas pár fele lennének. Nem tudom, mi a véleményetek? Csinosak? Hát ezt gondolom ízlés kérdése. Szerintem igen, de azért van velük egy apró probléma. És pedig az, hogy műanyagból vannak. Évekkel ezelőtt találkoztam először az interneten egy cikkkel, ami arról szólt, hogy élet nagyságú, megszólalásig valódinak látszó bábukat lehet megrendelni az interneten. Minden egyes testrészüket, a szó szoros értelmében értsétek, szín, méret, fazon szerint ki lehet választani. Ezek ugyan női babák, de vannak férfi babák is. Eredetileg úgynevezett szex dolgok voltak ezek. Hát miféle pótcselekvés ez? Először csak szexre használták, amint mondom, de később újabb cikkekben azt olvastam, hogy vannak, akik valóságos párként próbálnak meg élni bábukkal. Miért? Elgondolkodtam ezen. Nem is olyan rettenetesen nehéz megtalálni a választ. Vannak ezeknek a bábuknak külső tulajdonságaik. Milyenek? Csupa olyan, amilyet én akartam. Nincs rossz tulajdonsága egy se. Belső meg egyáltalán nincs neki, akkor rossz belső tulajdonsága sincs. Ne kelljen már alkalmazkodnom senkihez. Igaz, hogy nem lehet beszélgetni vele, legalább nem fecseg állandóan a fülembe. Igaz, hogy nem tudunk kommunikálni, de nem fog kritizálni sem. Babák, bábuk, az elidegenedés részei az életünkben. Az emberi kapcsolatok sivárosodása. Azt gondolom, ebben is látszik, milyen sebességgel száguldunk Istentől az ellenkező irányba. Nézzük meg ezt a másik hölgyet. Valamilyen keleti, gondolom, hogy kínai vagy japán lehet, szimpatikus? Hát ez is egyéni ízlés dolga. Hadd mondjam el, hogy ő nem bábú, viszont robot. Visszalépek az előzőre, amint láthatjátok, arcmimikája is van. De robot. Nézzétek itt meg a riporter arcát, amikor leparoláz a robottal. Android, emberszabású robot. Már nem csak bábú, hanem beszél is. Mimikája is van. Érzései nincsenek. Gondolom, egyszer majd megpróbálnak érzéseket is elektronikus úton bele táplálni. Na jó, de könyörgöm, akkor hol van a feleségnek való, vagy a férnek való? Ez lesz a jövő? Tényleg robot kell, hogy a társunk legyen? Itt van egy másik. Házaspárként élnek. Személyiségi jogok miatt a fiatalembernek az arcát letakartam. Nézik a tévét. Elhiszitek, hogy ez a hölgy is robot? Ha nem, közelebb hozom a képet, itt talán jobban látszik. Bábú, nem is robot, eltévesztettem, csak bábú. Vagy itt van egy következő kép. Ez a keleti úriember a cikk szerint egy gazdag vállalkozó. Mit csinál itt? A bábúját elvitte ruhát vásárolni. No, szóval nem akarom hosszasan ezt a témát részletezni, de azt gondolom, hogy eléggé szemléletes a világ változásaira. Aztán mit látunk? Azt látjuk, hogy a házasságok a környékünkön rosszak. Nem tudom, ki az, aki több jó házasságot lát, mint rosszat. Ő szerencsés. Nagyon sok a rossz házasság. Miért lenne vonzó azok számára, akik házasság előtt állnak, vagy ezen gondolkodnak? A barátomék is folyton csak veszekednek, nem jönnek ki egymással. Azt mondja a barátom a feleségéről, örökké kritizál. Ha valamit akar, nem mondja meg, csak célozgat. Mariannék a múlt héten a Kanári-szigetekre mentek nyaralni. Miért nem mondja, hogy vigyem le a Balatonra? Nem, csak célozgat. Parancsolgat. Csináld már meg azt a nyomorult WC-tartályt. Egész nap folyik, már megőrülök tőle. Semmibe vesz. Ha megcsinálom, azt sem mondja, hogy papucs. Képtelen megérteni engem. Mintha nem is egy nyelven beszélnénk. Nem tisztel. Ugyanakkor mit mond a felesége? Némán jár kell. Hét számra hozzám sem szól. Biztos valami baja van velem, már teljesen ideges vagyok ettől, de nem mondja meg. csak hallgat. Hozzám sem ér heteken keresztül. Nincs egy érintése, nincs rám ideje. Tegnap előtt volt a születésnapom, vacsorával vártam, arról is elkésett. Csak szabadkozni tud. Képtelen engem megérteni, nem szeret. A házassági problémák a kívülállók számára taszítóak lehetnek. Ha összehasonlítgatnánk most, hogy hány jó és hány rossz házasság van, valószínűleg több lenne a rossz. De hadd kérdezzek valamit. Mindig muszáj kidobni azt, ami elromlik, nem lehet megcsinálni? A mai világunk valóban arról szól, hogy mindent eldobunk és újat veszünk helyette. De a házasság nem ez a kategória. És akkor itt a reklám helye, azért van a bibliai házassággondozó szolgálat többek között, hogy lehessen hová fordulni, ha elromlott a házasságunk. Hadd biztassak mindenkit, ha esetleg van itt olyan, akinek rossz a házassága, vagy valamilyen problémája van benne. Higgyétek el, ha mindkét fél elhatározta, minden házasságot rendbe lehet hozni. De ez az alapfeltétel. Ha mindketten szilárdan elhatározták, nincsen elveszett házasság. Mi a célom a házassággal? Ha kényelmesebb életet akarok, vagy olcsó szexet, vagy anyagi jólétet, esetleg a terheim csökkentését, szinte garantált, hogy csalódás fog érni. Nem ártana tudni, hogy valóban a házasság az két ember szoros kapcsolata. Nem lehetek önző. Nem mehetek úgy a házasságba, mint ahogy egy új autót vagy egy új tévét veszek. Hogy valamit javítani akarok valamelyik tárgyamon vagy az életkörülményemen. Ugyanis az önzés a legáltalánosabb motivációnk. Ha akarjuk, ha nem. És ez az, amit le kell győznünk ahhoz, hogy férfiként tudjunk szólni a feleségünkhöz. Meg tudjuk simogatni a hátát akkor is, mikor azon jár az eszünk, hogy holnap baj lesz, mert a bank most már rám küldi a végrehajtókat. De kell találnom egy percet, amikor megsimogatom a feleségem hátát. Vagy feleségként tudnom kell megdicsérni a férjem bármelyik produktumát. Én úgy látom, hogy ma a házasság, a család, ha egy kicsit is jól működik, akkor valóságos menedékhely. De csak rajtunk múlik, hogy tényleg azzá tesszük-e vagy sem. Hogyha képesek vagyunk arra, hogy nem a saját érdekünket nézzük először, hanem megpróbáljuk betölteni azokat a szükségleteket, amelyek a párunk szükségletei. Ha ezt mindketten megtesszük, már is célba jutottunk, mert mindketten el is értük azt méghozzá szoros egységben és szeretetben. Nézzünk néhány igét, mit mond a házassággal kapcsolatban. Az ige, ugyanakkor nézzük meg azt is, hogy mi emberek hogyan tudjuk ezt eltorzítani. Az asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermeket, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Áll Mózes első könyvében. Mit mutat a történelem? Valóban ezt mutatja. Férfiként visszaéltünk azzal, hogy Isten bizonyos szempontból vezető szerepet szabott ránk, és bizony uralkodtunk, és gyakran ma is uralkodni próbálunk a feleségünkön, a párunkon. Aztán itt a másik, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak, mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője. Biztos néhány feleség most meghúzgálja az urának a kabátját, hogy menjünk, ebből elég volt. De a következő igék majd rá fognak mutatni, hogy mit jelent ez valójában. Ez az engedelmesség nem szolgai engedelmességet, és nem megalázkodást jelent semmiképpen sem, és ezt a férfiaknak tudniuk kell. Van egy olyan ige is, ami ugyan nem közvetlenül a házaspároknak szól, de azt gondolom, hogy nagyon tanulságos. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közületek olyan legyen, mint aki szolgál. Bár itt uralkodókról, királyokról van szó, azért nem árt tudni, hogyha vezető szerepet kaptunk Istentől, akkor az azt jelenti, hogy szolgálnunk kell a vezetetteket, az ő érdeküket kell szolgálnunk. Félre kell tudnunk tenni az önzésünket. Azonban a történelem azt mutatja, hogy valóban férfiak uralkodnak a nőkön, szükségletek keletkeztek, betöltetlen szükségletek, és törvényszerűen megjelentek a feminista mozgalmak. Most nézzük csak a mi európai és észak-amerikai úgynevezett fejlett társadalmunkat. Sikerült-e az egyenjogúságot a nők számára elérni? Úgy gondolom, hogy igen. Egyenjogúság van. Jogilag egyenrangúak a nők. Ugyanakkor a harcos feminizmus ma is ugyanolyan erővel dúl. De ma már miről szól? Még mindig az egyenjogúságról? Az a baj, hogy most már inkább harcról és küzdelemről. Gyakran elgondolkodom azon, hogy mi lesz akkor, hogyha házasságokba is teljes értéküként bejön a küzdelem, a másik legyőzése, a másik leküzdése. Ez pontosan ellentétes azzal, amit Isten vár tőlünk a házasságok tekintetében. Hány nő van, aki azt mondja, hogy én is meg tudom ugyanazt csinálni, mint a férjem. Persze, férfiak és nők át tudjuk venni a másik szerepét, de ne csodálkozzunk akkor, hogyha nem leszünk boldogak. Ugyanis Isten, amikor a szerepeket kiszabta, akkor a lelki alkatunkhoz, a férfi és női lelki alkathoz szabta a szerepeket is. És amikor azt mondja, majd később ezeket az igéket is kivetítem, hogy a férfi az asszony feje, tehát a család vezetője, akkor ez azt jelenti, hogy a férfi lelki alkatnak ez jobban megfelel. Ugyanakkor soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ez szolgálat. Azt mondják feminista nők, hogy akkor vagyok egyenjogú nő és szexuálisan vonzó, ha független vagyok és nincs szükségem férjére. Rajtam ne uralkodjon. Gondolom ez látszik, hogy tévedés. Lehet, hogy egyenjogúságot így lehet érezni, de hogy nem a boldogság felé vezet, az biztos. Lehet, hogy szexuálisan vonzó lesz így egy nő, de milyen férfiakat fog vonzani, akik csak a szexet keresik? Ugyanakkor van férfi, aki azt mondja, miért vennék el egy nőt, aki versengeni akar velem, és fölém nőni, ahelyett, hogy támogatna. Vajon melyik hozzáállás az, amelyik közelít a házasságokhoz, és nem a szingli lét felé taszítja inkább az embereket? Természetesen tudom, hogy ezek kiragadott részletek, de a szélsőségeket is szerettem volna ma szembeállítani. Mik a következmények? Bizalmatlanság a másik nem iránt. Félelem, bezárkózás, frusztráció, keserűség, és még tovább fokozódó önzés. Egyfajta ördögi kerék. Ha nem a szeretet, ha nem a másik igényeinek a betöltése vezérel engem, hanem az önzés, akkor ez az eredmény. Elkerülhetetlenül. Jó, beláttam, hogy mégiscsak jobb házasságban élni, mint égni. Hát akkor meg kellene ismerkednem olyannal, akivel le tudom élni az életemet. Sajnos az elmúlt fél évben édesanyám halála előtt kórházban feküdt, és sokat közlekedtem Pestre. Miután azt láttam, hogy autóval hosszabb az út, mint vonattal, úgy döntöttem, hogy a tömegközlekedést választom, és gyakran beutaztam Gyömrőről, ahol lakunk, a János kórházba. Ehhez hasonló képpel találkoztam nap mint nap a metrón, a vonaton. Ez ugyan valahol Japánban készült, de gondolom látszik, hogy mit akarok mondani. A magyar metrón is, amint belép valaki, leül vagy áll, az első, hogy nyúl a zsebébe és veszi elő a telefonját. Annyi a különbség, hogy nálunk újságot meg könyvet nem is olvasnak, csak a telefon nézegetik. Ez az én tapasztalatom, lehet, hogy másnak jobb tapasztalatai vannak. Nem azt akarom mondani, hogy az egyetlen ismerkedési hely a tömegközlekedés, de azt gondolom, hogy nem egy pár van, aki ilyen helyen ismerkedett meg. Vagy nézzünk egy fiatal csoportot, akik közösen programot szerveztek maguknak. Ezt úgy is le lehetne rövidíteni, vagy csökkenteni ezt a képet, hogy egy lány és egy fiú randevúja. Nem akarok én az elektronikus eszközök ellen beszélni, de gondolom mindannyian látjátok, hogy mennyi gondot jelent nekünk, hogy az most már az életünk központjává kezd válni, és helyettesíti a valódi kommunikációt. Ráadásul jól el lehet bújni a névtelenség, a személytelenség mögé, üzengetni könnyebb, mint szemtől szemben beszélgetni. Sokat beszéltem most már az egyedülállókról. Nézzük meg, hogy a nem házasokat én önkényesen milyen csoportokra osztottam. Elhangzott ma már a szingli szó is, de azt hiszem ideje lenne egy kicsit meghatároznunk, hogy mit is jelent ez. Nem házas például az, aki egyedül álló, egyedül éli az életét. Miért? Különböző okokból, hajadon, tehát olyan lány, aki még nem ment férhez, régi kifejezéssel aglegény, aki még nem nősült meg, de vannak sokan sajnos elváltak is. Még nem jött össze, vagy újra nem jött össze, hogy párt találjanak, egyedül élik az életüket. Úgy gondolom azonban, hogy ők nem szinglik. Azt nevezem szinglinek, aki szándékosan nem házas. Aki úgy érzi, hogy a házasság akadályozza a karrierben, akadályozza az önmegvalósításban. Vagy csak egyszerűen kényelmes, netán túl magasak az elvárásai. Hát találkoztam már sok párnak való korúval, de egyik sem olyan. A nők ilyenkor hajlandók azt mondani néha, hogy nem baj, majd embert faragok belőle. Aztán később kiderül, hogy ez nem jött be, és jön a válás. Vagy a hagyományos szerep elutasítása is ma egyre gyakrabban megvalósul. Nem fogok senkire mosni, mosogatni, vasalni. Önzés, karriervágy. És itt szeretném megemlíteni a harmadik csoportját a nem házasoknak, az élettársi kapcsolatot. Lehet, hogy szinte mindenben ugyanolyan, mint a házasság, mégis minőségi különbség van közte, ugyanis a lényeget nem veszi figyelembe. Nem hajlandó elköteleződni, nem hajlandó felelősséget vállalni, vagyis nem bízik a másikban. Hogyan nézzek a jövő elé? Hol van a kiszámíthatóság akkor, hogyha azt látom, hogy nem hajlandó engem vállalni a világ előtt? Nem hajlandó elvenni, hozzám jönni, mert meg akarja tartani magának az egérutat, a menekülés útvonalát. Ez állandóan ott lebeg. Bár sokszor hallottam már élettársi kapcsolatban élőktől, hogy hát az ugyanolyan, csak a papír a különbség. Valójában nagyon nagy különbség van a kettő között, nem csak egy cetli. Tehát az élettársak azt mondják, hogy mindenben tökéletesen úgy élünk, mintha házaspár lennénk, sőt, nagyobb a szeretet közöttünk, mert tudjuk, hogy el is veszíthetjük a másikat. Akkor miért házasodnék meg? A felelősségvállalás miatt. És hát akkor nézzünk válaszokat. Mit mond Isten? Mi az ő akarata a házassággal? Például az elköteleződés, felelősségvállalás. Az, hogy a párom legyen az első számomra, ő legyen, aki mellett végleg lehorgonyoztam, és akiért felelősséget vállalok, akit segítek, akinek a kiteljesedését szeretném elősegíteni. A következménye ennek a bizalom. Azt gondolom, bizalom nélkül nincsen jó házasság. Feltétel nélküli önátadást és elfogadást jelent a legszorosabb emberi kapcsolatot. Ha levesszük azt a páncélt magunkról, és sebezhetővé válunk, sérüléseket vállalunk. A házasság azonban az a hely, ahol ezt meg kell tennünk. Vállalnunk kell azt is, hogy lelkileg sérülünk, de a lehető legközelebb kell engedni magunkhoz a párunkat. Nem lehet a szívünknek olyan rejtett zuga, ahová őt nem engedem be. Kell egy olyan zugnak lenni, ahová rajta kívül senkit nem engedek be, de őt igen. A legszorosabb emberi kapcsolat. Egy kicsit még tovább ragozva Isten akaratát a házasságban, Fejleszti személyiségünket, de hogyan? Például a párom hibái által. Megtanít engem arra, hogy a hibáival együtt kell szeretnem a páromat, mert ő nem csak egy bábú, neki vannak rossz tulajdonságai is, ugyanúgy, ahogy nekem is vannak. Azt gondolom, könnyű lenne együtt élni egy olyan emberrel, akinek csak jó tulajdonságai vannak, de mutassatok nekem egy ilyet. Meg kell tanulnom megérteni őt, a nehézségeit, a gondolatait. Egy férfi és egy nő gondolkodása között nagy különbség van, erre most nem térek ki, mert egy külön előadás anyaga lenne, de meg kell tanulnunk megérteni a másiknak a gondolkodását, a vágyait, a szükségleteit. El kell őt fogadnunk a rossz tulajdonságaival együtt, és meg kell tanulnunk úgy megbocsátani, ahogy azt Isten teszi. Nem csak szóban, hanem valóságosan, úgyhogy már előre készen van, és nincsenek feltételei. Isten hosszú tűrő, és azt akarja nekünk mondani, hogy legalább egy kicsit ebből a hosszú tűrésből mi is sajátítsunk el. Lehet, hogy elmondtam a páromnak, hogy ez nekem nem tetszik, amit most csinált, de miért nem tudja azonnal megváltoztatni a dolgait? Persze, hogy nem fogja tudni. Azt gondolom, hogy mi férfiak pedig főleg nehezebben változunk, mint a nők. A nők talán alkalmazkodóbbak, éppen azért, mert segítőtárs szerepet szabott számukra Isten. És ahhoz nagyon könnyen meg kell tudnia érteni a párját, hogy tudjon alkalmazkodni. Azután ott vannak az én hibáim. A párom reagál ezekre a hibákra. Tőle tudom meg, hogy mik az én hibáim. Hát gyakran elég meredek módon megtudom, igaz? Könnyen lehet, hogy veszekedés lesz belőle. Igen, időnként nagyon nehezemre esik, amikor szembesít bizonyos hibáimat, de azért csak elgondolkodom rajta, hogy hát valahol igaza lehet, neki persze nem vallom be. De ha elgondolkodtam rajta, akkor már valami eredményt csak elértem. Illetve ő ért el azzal, hogy elmondta, hogy mi a gond velem. A szeretet gyakorlása. Alapkérdéshez értünk. Na, mi a szeretet? Gondolom, mindenkinek először egy érzelem jut eszébe, valójában azonban nem erről van szó. Isten nem azt akarja, hogy a szeretet az egy érzés legyen. Vannak érzéseink, igen, amik megjönnek akkor, hogyha én cselekszem annak az érdekében, akit szeretek. A cselekvő szeretetet várja el tőlem Isten. Az, hogy az ő érdekében éljek, őt segítsem, és ezzel együtt fognak majd járni az érzések is. Tehát gondoskodás, felelősségvállalás azért, mert szeretem őt. Önmegtagadás. Nagyon nehéz ügy. De legalább részeket meg tudok magamból tagadni, hogyha az ellentétes az ő érdekével, puszta szeretetből, és ha ezt mindketten meg tudjuk tenni, akkor közeledünk a tökéletesség felé. Csak egyszer leszünk tökéletesek, az utolsó pillanatra, amikor Isten felkészített bennünket. Addig mindig lesznek problémáink, nehézségeink, de meg kell próbálnunk e felé lépegetni. A házassága szintere a szükségleteink minél teljesebb betöltésének, mint ahogy ezt már az elején egy kicsit elemeztem, így tudunk lelki egyensúlyban lenni. A házasságunkban. Személyiségünk kiteljesedése egymás által. Egymás rovására nem fogunk tudni kiteljesedni. Biztonságos, szeretetteljes családi hátteret nyújt a gyermekeink és egymás számára. Ismét a biztonság páncél nélkül és vár nélkül, a lelki biztonság elsősorban, bár a fizikainak is van jelentősége. Ha a szeretet kapcsolatunk valóban egy szeretet kapcsolat, ami odaadással, felelősségvállalással, önmegtagadással, gondoskodással jár, akkor Istent tükrözzük a világ felé. Különösen nekünk, hívőknek van nagy felelősségünk abban, hogy hogyan éljük a házaspári életünket, a házas életünket, mit lát a szomszéd. Azt látja-e, hogy reggeltől már a káromkodástól hangos a ház, vagy pedig azt látja, hogy vannak nehézségeink, de Isten segítségével, egymás iránti szeretettel próbálunk ezeken a nehézségeken úrrá lenni. Tükröznünk kell, ez az elhivatásunk többek között, Istent a világ felé, a házasságunkkal is, szeretett kapcsolatunkban. újabb igéket szeretnék kivetíteni nektek. A házassággal kapcsolatosak, az Efézusi levél nagyon jó tárháza a házassági igéknek. Szeretet és tisztelet. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta érte. Mi lesz most? Ha én képes lennék egy kicsit is úgy szeretni, mint Krisztus, az nagyon jó lenne. Önmagát adta érte, most akkor nekem is önmagamat kell adnom. Hát igen, ezt mondja Isten. De ti is mindenki egyenként úgy szeresse feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét. De hát magamat szeretem a legjobban a világon, nem? Akkor hogyan tudjam ugyanannyira szeretni a feleségemet? Márpedig ez az Isten igéje, meg kell próbálkoznunk vele. Az ő érdekében kell cselekednem, és nem a magaméban. Ebből a szemszögből már egy kicsit más az asszonyok engedelmessége, mint az Efézus 5.22-ben. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Könnyű engedelmeskedni egy diktátornak? Lehet, hogy könnyű félelemből, de itt szó sincs erről. Hanem a János 13.34-ben van már a válasz erre is. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Na jó, de hogyan? Hát akkor hogyan szeretett bennünket Krisztus? Ma is hogyan szeret? Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Így szeretett és szeret bennünket Krisztus. Ezt a fajta szeretetet várja el a vezető szerepet kapott férjtől. A szolgálatot. Hogy adjam az életemet váltságul a családomért. Nem azt jelenti, hogy meg kell halnom okvetten, lehet, hogy arra is sor kerülnék. Hanem azt, hogy a mindennapi életemet, az időmet, az odafigyelésemet, a szeretetemet adjam neki. És ha így vezetek, akkor azt gondolom, hogy már a feleségem is azt mondja, hogy ha ő Isten felé vezeti a családot, tudok neki engedelmeskedni. Ami most ismétlem nem szolgai engedelmességet jelent. Inkább azt, hogy a nagy dolgokban, mikor megbeszéljük együtt, hogy mit is döntsünk, megpróbálom az ő véleményét támogatni. Egy feleség részéről ennyi az engedelmesség. Ha istentelen dolgot csinál, akkor igenis a feleség tudomására hozhatja a férfinek. A Filippi levélből semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. A házasság azt gondolom legszebb alapigéje. Hát visszatértünk megint ehhez a páncélos vitézhez. Most már tudok sok mindent, na de mit tegyek? Tudatnom, éreztetnem kell a párommal, hogy szeretem és tisztelem őt. De hogyan lehet tudatni? Teljes felelősséggel vállalom őt az emberek előtt, összeházasodunk, ha még nem tettük meg. Vagyis csak azért is házasság. Lehet, hogy tökéletes élettársi kapcsolatban élünk, de az nem ugyanaz, mint a házasság. Ugyanakkor, ha már mondjuk házasságban élünk, akkor valahogy tudatnom kell vele a szeretetemet. Gondolom, sokan ismerik Gary Chapman könyvét a szeretet nyelvekről. 5 módot felsorol, hogy hogyan tudom a szeretetemet éreztetni, tudatni a párommal, szavakkal. Igen, mondjam a feleségemnek, hogy szeretlek. Mi például megtanultuk azt a nejemmel, hogy ha elfelejtem, akkor ő kiprovokálja. De igyekszem nem elfelejteni. El kell mondanom, hogy bizony az én esetemben is hosszú folyamat volt, míg megtanultam, hogy ezt mondani kell neki. Tettekkel. Férfiként sokan azt gondoljuk, hogy az a legjobb tett, hogyha megjavítunk valamit. Igen, lehetséges, hogy az is segít az ő számára. Azzal is éreztetem vele, hogy szeretem. De az sem mindegy, hogy mit mondjuk, hogyha az ő varrógépe is rossz, meg az én magnóm is, akkor előbb talán a varrógépét javítom meg, és csak utána a magnómat. Ez is egyfajta tettekkel való szeretet. Ajándékozás. Kedves férjtársak, mikor vettetek utoljára virágot az asszonynak? Tegye föl a kezét, aki egy héten belül. Gratulálok. Gratulálok nektek. Az én kezem hátul van, amint látjátok. Pedig tudom, hogy kellene. És nem csak azért, mert a temető mellett jöttem el, és ott megláttam a virágokat. amit aztán föl is ró majd nekem, mert látja a csokorról. Apró ajándékok. Érintés. A nők számára rendkívül fontos, már csak ezért is nagyon rossz a nők számára az egyedüllét, az érintések hiánya miatt. Oda szánt idő. Szánjam oda az időmet a páromnak. És most hadd olvassak föl nektek valamit, ha már arról beszéltem, hogy a nők számára még fontosabb talán valahol a párkapcsolat vagy a házasság, mint a férfiak számára, és arra is utaltam az elején, hogy szerintem igazi szingli, igazi meggyőződéses szingli talán nincs is. Hadd olvassak föl egy pár sort egy olyan hölgytől, aki az interneten találtam egyébként ezeket a sorokat, 30. születésnapja alkalmából a következő képpen fakad ki. Tele a bugyrom a facérkodással, még hogy kellemes állapot. Nincs nő, aki szívből voksolna mellette, csak hát mit tegyünk, ha egyszer, kétszer, sokszor oda lett a bizalom. Ahogy telik az idő, annál kevésbé tűnik lehetségesnek, hogy a hálószobámat hosszú távon megosszam egy férfival. De nem is nagyon szeretnének ott időzni. Olyan gyorsan képesek kámforrá válni, hogy felocsudni sincs időm, de igazából már megszoktam. Lehet, hogy a sikersorozatok alapján csupa öröm és kacagás egyedül élni és egy társról álmodozni, de a valóságban már a férfiak is úgy néznek ránk, mint rájuk szoruló, majd félreállítható lúzerekre. Jobban járunk, ha képzelt hercegeket hazudunk magunknak, és a széles publikum előtt ki sem ejtjük a szánkon, hogy kapcsolatra vágyunk. Egyébként pedig már a fogalomtól is borsózzik legtöbbünk háta. Úgyhogy én is helyesbítenék, nem szingli vagyok, hanem egyedülálló. Zárja rövidre eszmefuttatását. Igen, azt gondolom, hogy valamilyen okból egy időben, és talán még ma is propagálják az egyedüli életet, sőt, a szolgáltatóipar is egyre inkább rááll erre, de bizony az embert Isten nem egyedül létre teremtette, hanem párkapcsolatra. No, tehát a szeretet közlésre visszatérve, alapvető kérdés, hogy tudom-e éreztetni a párommal, hogy szeretem. Na jó, de hogyan szerethetném, mit tiszteljek rajta, ha, és most előjön ugyanaz, amit már vetítettem, de bizony házasságban is, saját házasságukban is az emberek ezt meg tudják tapasztalni. Hogyan szerethetném, ha egyszer örökké kritizál, vagy némán jár kell a lakásban, parancsolgat, átnéz rajtam. Én nem érzem az ő tiszteletét, nem érzem az ő szeretetét. A helyzet az, hogy ez nem érdem kérdése. A szeretetem nem függhet attól, hogy éppen mit csinál. Nem függhet attól a cselekvő szeretetem, hogy éppen összevesztünk-e, vagy sem. Nagyon nehéz dolog, és én azt tapasztalom a házassággondozói gyakorlatomban, hogy csak úgy működik, hogyha hosszú idő alatt elsajátítjuk, ketten együtt elhatározzuk, hogy akkor is szeretem a páromat, cselekszem érte, hogyha éppen haragban vagyunk, és hosszú évek alatt ki lehet fejleszteni ezt a hozzáállást. Lassú, de biztos folyamat, hogyha mindketten elhatározzuk. Ő a párom, akit Istentől kaptam, egész biztos, hogy nem véletlenül. Talán azért, hogy hozzá tudjak szokni azokhoz a rossz tulajdonságokhoz, amikkel rendelkezik. Képes legyek tolerálni ezeket a rossz tulajdonságokat, és talán azért is, hogy ezek ellenére képes legyek őt szeretni, képes legyek ő érte cselekedni, ő érte élni. Honnan tudom beszerezni mindazokat az ismereteket, amik szükségesek ahhoz, hogy a házasságomat rendbe hozzam? Természetesen a szeretet forrásától. Gyakran használtuk azt a képet, gondolom mindenki már találkozott ezzel, hogy kapcsolódjunk rá a felső vezetékre. Én most megpróbáltam egy másmilyen, egy kicsit talán modernebb hasonlatot hozni. Kapcsolódjunk rá Isten wifi hálózatára. Vegyük elő a telefonunkat, indítsuk el azokat az alkalmazásokat, amelyek a legjobbak számunkra, a legfontosabb dolgokat tartalmazzák. A Biblia, amiben Isten igéje van, vagy az ima, természetesen az igét hallgathatjuk a templomban is, ezek legyenek a legfontosabb alkalmazások a telefonunkon. Gondolom nem kell magyaráznom, hogy nem kizárólag a telefonról van szó. hanem az igazság forrásához fordulva tudunk csak egyáltalán elindulni azon az úton, ami a házasságunkat rendbe hozza. Tehát lehet, hogy nehézségek vannak a házasságukban. Lehet, hogy messziről úgy látszik, hogy egy egyedülállónak az élete könnyebb, a szomszéd hűve mindig zöldebb, de csak azért is házasság. Köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönjük akkor Karcsinak az előadást, és a türelmet, hogy készültél és eljöttetek hozzánk. Szeretnénk akkor ezt egy szép könyvvel megköszönni, hogyha szabad, jelképes köszönés ez. És köszönjük Évának is, hogy eljött, meg Andrisnak is, hogy elkísértétek Karcsit. És szeretném Viktornak és Mártinak is megköszönni a lelki és testi fáradozását, hogyha szabad, akkor ugyanezt a könyvet adnám át, a szél fú, ahová akar. Szeretném megkérdezni, hogy az előadás nyomán támadt-e kérdés bennetek. Nincs tülekedés, akkor ezt úgy veszem, hogy itt most nincs kérdés, akkor énekeljünk el egy nagyon szép éneket, az pedig a 651-es. Hogyha továbbra sincs kérdés, akkor elérkeztünk a csendes nap végéhez, elénekeltük az énekeket, és lelkileg föltöltöttünk, és azt hiszem az a legszebb befejezés és a legkedvesebb Istennek, hogyha egy imádságban mindezt megköszönjük, mielőtt hazamennénk, akkor imádkozom. Drága Úr Jézus, köszönjük ezt a csodálatos és szép napot neked. Hálát adunk azért, hogy te már előbb itt voltál, és előkészítetted a gondolatokat, a szíveket, a témákat. Köszönjük, hogy ezen a napon is kedves volt neked, hogy a házasságra fordítsd a figyelmünket, a szívünket, hogy az a mondat, hogy csak azért is házasság, elszánás legyen arra is, hogy egymás felé forduljunk, mint férjek, feleségek, és megtanuljuk, Uram, egymást tisztelni, szeretni, odafigyelni egymásra. Köszönjük, hogy van remény benned megújítani a házasságunkat. Szeretnénk megalázni magunkat, és alázattal segítségül hívni téged, és elmondani, hogy nem megy nélküled semmi. Se férjek nem tudunk lenni, se feleségek nem tudunk lenni. Nem tudjuk betölteni a küldetésünket, a szerepeinket, a feladatunkat, és sokszor az öröm is elveszik az életünkből. Könyörülj rajtunk, hogy ahogy hallottuk ma is, munkálkodjunk, dolgozzunk, küzdjünk azért, hogy meg tudjuk egymást érteni, hogy értsük meg egymást, és köszönjük, hogyha kiveszel minket abból a tűzből, amiből saját magunk miatt jutottunk, és abban égünk, és ebből kijöve és hozzád kiáltva a társunkat magunkhoz ölelve elkezdjük az életet. Kérlek, vezess minket ebben. Amen. Nagyon szépen köszönjük a részvételt. Elrohanni nem kell, lehet nyugodtan beszélgetni, nem hajt minket a tatár, ha vannak ismerősök, akkor hát, hogyha van egy-két gondolat, amit velük meg tudunk osztani. Köszönjük szépen, és szeretném megköszönni egyúttal az összes szolgáló testvérnek, aki ebbe a napba részt vett, most nem is sorolom föl, mert egyrészt tudom, hogy szerények, másrészt pedig olyan sok segítséget kaptunk minden területen, hogy ezt külön szeretném megköszönni. Köszönöm szépen!